Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked ezt az új napot, köszönjük a te ígédet, és arra kérünk most, akár öröm, akár bánat övezi az életünket, a lelkünket, kérlek, tegyél nyitottá a te ígédre minket, és kérünk, hogy a te szent lelked hozza közel azt, ami emberi szóval ugyan, de mégis a te ígédből hangzik. Kérünk azért, hogy te legyél a mi pásztorunk, vezetőnk, gondviselőnk, és kérünk, hogy te indíts meg bennünket, rád figyelve, téged hallgatva most. Amen. Dániel próféta könyvének a tanulmányozását folytatva az 5. fejezetből olvasok megint csak válogatott verseket, amivel megpróbálom összefoglalni a fejezetet érthető módon. Tehát Dániel könyve 5. fejezet válogatott verseit olvasom. Bélsaccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Bélsaccár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez: bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint a harmadik lesz az országomban. Akkor Dánielt megint csak elévezették, aki így szólt hozzá: ó király, a felséges Isten királyi uralmat, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott apádnak, Nebukadnezárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor a szíve fölfuvalkodott és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy az emberek királyságán a felséges Isten uralkodik, és ő azt ülteti a trónra, akit akar. De te, Bélsaccár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és íratta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik: mené, mené, tekél, úpárszín. A szavak magyarázata pedig ez: a mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. Még azon az éjszakán megölték Bélsaccárt, a káldeusok királyát. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Kedves testvérek, a 4. és 5. fejezet között, akik itt voltunk velünk a múlt héten is, láthatják, hogy vannak hasonlóságok és vannak különbségek. Mindkét fejezetben azt látjuk, hogy a király büszkeségében felmagasztalja magát, és mintegy az Isten fölé akarja helyezni a saját királyságát. De azt gondolom, hogy inkább a mai alkalmon abból fogunk tudni tanulni, hogy mik a különbségek a két történet, a két fejezet között. Szeretném előre is leszögezni, hogy a hangsúly nem az alkoholfogyasztás problémáján van ebben a történetben, mint inkább a szent dolgok meggyalázásán, hogy úgy dáridózik, úgy mulatozik a király, hogy mindezt az élő Isten szent edényeinek a felhasználásával teszi. Gyakorlatilag itt a földi körülmények között ezzel lehet szembe köpni az Istent. Mi Isten válasza erre? Az ítélet. Megmutatja Isten ennek a királynak is, hogy hiába nagy a hatalma, Isten szuverén elhatározásából történt az, hogy a babiloni birodalom olyan nagyra emelkedett. Isten szuverén elhatározása volt, hogy az előző király, és most ő is uralkodhat, de ez egy átmeneti időszak volt csupán, aminek Isten most véget vet. Sőt, nem csak az ő uralkodásának, a babiloni birodalomnak is. Betelt a pohár, egy más világhatalom érkezik, a méd és a perzsa birodalom a nyomukban. De mi az ok? Miért más Bélsaccár királynak a sorsa, aki itt most meghal, és nincs menekvés, és kész vége, mint Nabukodonozor, vagy Nebukadnetcáré volt, aki visszaemelkedhetett, visszaülhetett a 7 éves megaláztatás után a trónjára? Miért él az egyik, és miért hal meg a másik? Mindenképpen különbségnek látjuk a két király között, hogy Belsaccár, a mostani király büszkesége nem a saját teljesítményére fókuszált, mint az előző királyé, aki a mellét verve hirdette, hogy ez aztán a birodalom és Babilon, amit én építettem az én hatalmamból a saját fenségem dicsőségére. Talán ez a király nem tud ilyet elmondani, mert ő már csak beleült ebbe. Az ő problémája, az ő büszkesége abban mutatkozik meg, hogy meggyalázza az Izrael istenével, az élő Istennel kapcsolatos dolgokat. És amikor Dánielt elé vezetik, hogy magyarázza meg azt az írást, akkor Dániel beszédének az alapját az adja, hogy visszamutat az elődjére, Nebukadnetszára, hogy nézd meg vele, mi történt. És aztán a következőket mondja ítéletként Bélsaccár, ezt ki is tudjuk vetíteni a 22. verstől. De Bélsaccár, aki a fia vagy, te nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának az edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az emberi kéz által csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Miről van itt tehát szó? Arról, hogy ő már nem is csak a saját teljesítményére, a saját birodalmára büszke, most már az Isten fölé is akarja emelni magát, azzal, hogy meggyalázza a szent edényeket. És az az ítélet, és az a különbség, és a fő probléma, hogy Belsaccár tudta, hogy mit kellene tennie, mert látta elődje példáján, az apján, de lehet, hogy nem is pont apja volt, csak valamilyen elődje, látta azt, hogy az Isten meg tudja alázni még Babilon királyát is. És ha megtér, és Istennek adja a dicsőséget, vissza tudja őt helyezni az uralmába. Belsaccár tehát tudta ezt közvetlen közelből, ezért teljes mértékben felelős volt a saját lázadó cselekedeteiért. Mert nem hallgatott a figyelmeztetésre, mert nem tanult az elődje példájából, nem változtatott a hozzáállásán, és ezért most Isten ítélete alá került. Kettő dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban, ha egy kicsit megértettük a történeti hátteret, tényleg csak nagyon dióhéjban, hogy nézzük meg, ma vajon mennyire tekinthetünk a körülöttünk élő emberek kudarcaira, esetlegesen halálára is Isten ítéleteként. Vajon ma is ugyanúgy ítél-e Isten, mint ahogy Bélsaccárt ítélte meg? Egy ószövetségi példát elővéve, ott van Jób könyve, ami már eléggé világosan tanítja azt, hogy nem közvetlen összefüggéssel van az, hogy valaki szenved, és az, hogy meggyalázta az Istent. Ugye Jób minden tekintetben Isten előtt járt. A sátán kérte őt ki, hogy megpróbálja. És abban a történetben a Jobbnak a barátai hiába is próbálták volna a kor teológiája szerint megértetni vele, hogy azért van problémád, azért szenvedsz, azért vagy beteg, azért érnek ezek a csapások, mert biztos valamit csináltál az Isten ellen, biztos van valami titkos bűnöd, csak te magad sem vagy ezzel talán tisztában, vagy egyszerűen csak nem akarod bevallani. És Jobb kitart, hogy nincs, nem tud ilyet, ő hűséges, ő tisztességes és tiszta és egyenes az Isten előtt. És végül igazolja is őt ebben Isten. Tehát lehetséges, hogy próbatétel kapcsán ér az embert szenvedés, csapás, bármi. Az Új Szövetségben még úgy fest, mindig ott van ez a teológiai gondolkodás. János 9-ben olvassuk, hogy egy vakon született ember mellett megy el Jézus a tanítványaival együtt. És a tanítványok kérdezik meg, hogy ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született ez az ember? És megint csak helyre rakja őket Jézus, hogy egyik sem követett el olyan vétket, ami miatt Istennek ez lenne a büntetése és az ítélete, hanem azért történt mindez, hogy Isten dicsőségét meglássátok majd rajta. És Jézus meggyógyítja a vakon született embert. Istennek volt vele célja és valami terve, és nem az embernek a vétke miatt volt ebben az esetben a csapás rajta. És még egy utolsó történetre utalok, amikor Samárián mennek keresztül Jézus és a tanítványai, és sehol nem adnak nekik helyet, nem fogadják őket. És akkor megkérdezik a tanítványok, hogy Jézus, kérjünk-e kénköves, tüzes esőt ezekre a galád emberekre? Nem akarnak befogadni téged és bennünket, és akkor Jézus azt mondja, nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek, hogy így gondolkoztok. Ítéletet akartok kérni azokra, akik veletek nem bántak szeretettel. Tehát láttuk ebből a három példából, hogy nincs feltétlenül közvetlen összefüggés a csapások, a szenvedés, a problémák és Isten ítélete között. Lehet ez próbatétel, lehet azért, hogy Isten megmutassa az ő nagyságát. De akkor mi a mi teendőnk? Hiszen mégiscsak látjuk, hogy a világ tele van bajjal, tele van gonoszsággal, tele van olyan káosszal, ami fenekestül forgatja föl napjainkban az életünket. Az evidenciák már nem evidenciák, és ami egyértelmű volt még 10-20 éve, az ma már nem az. Az ma már döntés kérdésévé válik. Én egyértelműen azt látom az igében, testvérek, hogy a hívő ember feladata az evangélium hirdetése. Isten igének a továbbadása, úgy, ahogy ezt tette Dániel is, amikor előhívták őt, és erre lehetősége volt. A bizonyságtételben, illetve az evangélium hirdetéséhez hozzá tartozik az, hogy igenis, Isten megítéli a bűnt. De benne van ebben, hogy mi a menekülés útja is. És az Új Szövetségben már azt látjuk, hogy nem a mi dolgunk az, hogy megítéljük a bűnt. Isten már megítélte azt a kereszten, Jézus Krisztus keresztjén. Ehelyett azt mondja nekünk Pál apostol a Róma 12-ben, és szerintem nagyon jól érti Istennek a lelkét és szándékát. Ne fizessetek senkinek gonosz, rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le jóval a rosszat. Egyszerűen arról beszél itt Isten igéje, hogy ne kapcsolhassa be a világ a maga gonoszságában és a maga gonoszságával bennünk azt, hogy mi is gonoszakká váljunk. És a gonoszsággal fizessünk. Nekünk valami máshoz kell tartani magunkat, és ez az Isten kegyelme, az ő szeretete, és az, amit tőle kaptunk. És majd Isten a maga hatalmába és hatáskörébe megítél mindenkit úgy, ahogy akar. Nekünk ellenben nem az kell, hogy legyen a célunk, hogy az emberek odavesszenek és elpusztuljanak, és a bűneikben jól megkapják az ítéletet, hanem a mi célunk az, hogy megváltassanak, hogy Isten szeretete és kegyelme megmentse minél több embert. Mert hiszen ezért küldte el Isten az ő fiát a világba. Eszembe jutott egy történet Gazdag és Lázár kapcsán. Ugye mind a két ember meghal, és aztán ott szembesülnek a haláluk után azzal, hogy hát mégiscsak a halál után hogy is vannak a dolgok. És az a gazdag, aki kínok között keservesen szenved halála után, azt kéri az ott Ábrahámnak nevezett szemétől, hogy engedje el legalább Lázárt, aki ott van, és megpihent, és megnyugodott az ő kebelén. Hogy engedje vissza, hogy Lázár mondja el a testvéreinek, akik ott maradtak a földön, hogy bizony igazak ezek a dolgok, amik a halál után várnak ránk, úgy, ahogy Isten kijelentette. Hadd menjen vissza Lázár, talán neki hinni fognak a testvéreim, hogy ők ne kerüljenek erre a gyötrelem helyére, ahol én vagyok. És nem engedik őt onnan vissza. Hanem az a válasz, mint ami Dániel is volt Belsaccárnak. Tudniuk kellett volna. Tudniuk kellene a te testvéreidnek is, mert Isten igéje kijelentette. Ott van Isten igéje a kezükben. El kell olvasniuk és reagálniuk kell. Tudniuk kellene. És ha ennek ellenére nem térnek meg, akkor nincs mentségük. Akkor jogos az ítélet, ami vár rájuk. Belsaccárnak is tudnia kellett volna, hiszen ott volt előtte Nebukadnezár példája. Nekünk tudnunk kellene, hiszen talán hétről hétre, vagy legalább, ha nem hétről hétre, most hallgatjuk az Isten igét, és tudnunk kellene, hogy mi a döntésünknek a következménye. És kedves testvérek, nem kell túl messzire mennünk ahhoz, hogy lássuk az Isten igéjével való mai visszaéléseket is, ami számomra kísértetiesen hasonlít ahhoz, ahogyan Belsaccár meggyalázza a királynak a szent edényeit, vagyis Istennek a szent edényeit. Nekünk ma talán nincsenek ennyire szent dolgaink és kincseink, viszont egy biztosan van, és ez az Isten igéje. A Biblia. És kedves testvérek, amikor már a teológián az kezdődik, hogy világi szövegkritikai módszerekkel közelítenek a Bibliához, és akkor megállapítják, hogy ezek meg azok innen meg onnan későbbi betoldások, az, amit az Isten igéje leír, az valójában nem is úgy történt, csak a kor nyelvén így tudták elmondani. Aztán arra lyukadnak ki némelyek, hogy nincsenek is csodák, meg a csodás történetek azok csupán csak tanmesék a Bibliába. Ha már magán a teológián is ezt tanítják, azt gondolom gyalázatos hozzányúlás az Isten kincséhez és dolgaihoz. Amikor a mindig aktuális tudomány megpróbálja felülírni az Isten igéjét és kijelentését, és most tudom, talán néhányan azt mondhatják, milyen naív vagyok én, meg milyen tudatlan, hogy mégis azt mondom, akár a tudomány ellenében is sokszor, hogy már pedig az Isten igéje igaz. De hány és hány példa van rá, hogy pár száz év múlva a tudomány saját magát megcáfolta, és mégiscsak az Isten igéjének lett igaza. Ehhez vezet az, ami ma van. Vagy ehhez vezet, ami ma van. Hogyha így nyúlunk hozzá az Isten igéhez. És tudom, hogy tudomány azt mondja, hogy az evolúció, és ugye nem Isten teremtette a világot, persze, ha nem hisznek Istenbe, mit találjanak ki, akkor felrobbant magától, aztán kialakult így, ahogy van. Valamelyest értem ezt, hogy Isten nélkül nem lehet másképp megmagyarázni a világot, de azért mégis. Ha nincs teremtés, ha nincs egy felelős személy emögött, a teremtés mögött, akkor evolúcióban hiszek, a puszta véletlennek vagyok én magam is csak felelős, és nem kell elszámolnom senkinek semmivel, akkor én hozhatom meg a döntést abban is, hogy helyes-e az abortusz, vagy nem. El lehet-e már egy leendő életet még csírájában folytani, vagy nem. akkor tulajdonképpen én dönthetem el, hogy milyen nemű akarok lenni, nem? Hát mégiscsak annak ellenére, hogy valaki ezt megtervezte és engem olyan neművé teremtett, hadd írjam már ezt fölül, ha nekem nem tetszik. Aztán ezért, ha az Isten igéjéhez így nyúlunk, akkor felszentelhetnek transznemű püspököket, akkor oda tehetnek oltárképként templomokba olyat, hogy két férfit ábrázol a teremtés, Ádám és Éva helyett, ahogy ez a Bibliában van, akkor meg lehet áldani azonos nemű házasságokat is, Isten áldásával mondván, akkor mecsetté lehet alakítani templomokat, és akkor kialakul egy kényelmes kereszténység, ami ma van, hogy az emberek, a keresztények sem szolgálnak már, lasszóval kell fogni embereket arra, hogy jöjjenek szolgálni. Inkább sokszor azt mondják még keresztények is, hogy inkább fizetünk és kifizetjük. Amikor már nem ez a tekintély, hogy mit mond az Isten igéje, hanem a hagyomány lett azzá. Amikor a keresztelések már nem meggyőződésből szolgáltatnak ki, és nem meggyőződésből kérik a szülők, hanem csak apropó lesz egy bulihoz. Amikor az úrvacsorázásban is a szentség lényege veszik el, mert nagy ünnepeken jönnek csak néhány ember, aki úrvacsorázna, és nem értjük a lényegét. Kísértetiesen hasonlít ahhoz, amikor Belsaccár előveszi az Isten kincses ládáját, vagy az Isten kincseit, és abból szórakozik. Így néz ki valahogy ma Belsaccár bűne, és én ezt vallom, testvérek, hogy az egyház nagyon hibás ebben, abban, hogy már maga az egyház sem úgy magyarázza az igét, ahogyan azt magyarázni kell. Ma a Biblia magyarázóknak azt kell tenniük, úgy kell azt tenniük, hogy megfeleljen a közösség igényeinek, a mai közösség igényeinek. És akkor bibliai dolgokból csinálunk olyat, mintha mindig is úgy lett volna, mintha mindig is ezt tanította volna Isten igéje. A szöveg egyértelmű értelmével szemben kell azt olvasni, hogy alkalmazni. Ezt várják ma az emberek tőlünk. És azt, hogy ne mondjuk meg az Isten igéjének az igazságát. Mert az bizonyos szempontból minket megsért. Ám ha megsért, testvérek, hadd mondjam azt, hogy ez az egyik lényege, hiszen ebből akar minket Isten kimenteni, hogy meg vagyunk sértve, mert érezzük, hogy az az igazság rajtunk, és ebből akar Isten kimenteni. Ezért van az Isten igéje, hogy tükröt tartson nekünk. Bizony először, másodszor, harmadszor megsért minket, mert leleplez minket, ha az úgy van magyarázva, hogy Isten akarta, és aztán felkínálja a kegyelem lehetőségét. És hadd utaljak erre vissza, ha megsért is, így írja a Biblia, ha megsebez is, de be is kötöz. És azért sebez meg, és azért érezheted sértve magadat Isten igéje hallatán, mert szeretne az Isten meggyógyítani, mert szeretne az Isten felemelni, megmenteni, megváltani téged. Egészen az elején erről beszéltem. Még lehet, hogy unalmasabb volt az a rész, amíg nem értjük sértve magunkat, vagy nem érezzük, de erről beszéltem az elején. Nem ítélünk el senkit. De Isten igéjét kötelességünk úgy hirdetni, ahogy azt az eredeti értelme, a nyilvánvaló értelme adja. Belsaccár elveszi az Isten edényeit, és kigúnyolja az Istent azzal, hogy iszik és kocint az Isten szent edényeivel a bálványainak az egészségére, és azokat imádja ezzel. És az előbb felsorolt csak néhány, csak villanásszerű, a mai világunkból előszámolt dolgokkal vajon nem ugyanezt teszi ma is a világ? Előszedjük még az Isten dolgait is, meggyalázzuk, kocintunk a mi bálványainkra. Persze ez csak jelképes értelemben, másképp zajlik ez le. És hadd kérdezzem meg, nem asszisztálunk mi is ehhez, mi mai keresztény egyház. Szóval nem az a kérdés, hogy ítélkezzünk-e mások felett, és nekünk kell-e az emberek szemébe mondani az ítéletet, és megmondani, hogy ez vagy az a dolog, betegség, csapás, nyomorúság, bizonyára azért van az életedem, mert az Isten megítél téged. Nekünk nem ez a feladatunk, testvérek, hanem az evangélium hirdetése. hogy az Isten igéjét tisztán tartsuk abban a világban, amikor olyan nyomás nehezedik ránk, amikor mindent ki akarnak kezdeni, a legalapvetőbb igazságokat is, főleg az Isten igéjét. A nyilvánvaló értelméhez kell ragaszkodnunk, és annak megfelelően kell azt alkalmaznunk, ez a mi feladatunk. Ugye mennyivel nehezebb ez, mint egyszerűen csak ítélkezni? És azt mondani másokra, hogy te ezért, meg azért, meg amazért az Isten téged elítél. Sokkal nehezebb, hogy én nyilvánvaló értelmével alkalmazzam a magam életére az Isten igéjét. És testvérek, én azt gondolom, hogy a mai kereszténység legnagyobb bűne az, hogyha érti is az Isten igéjét, mégis teljesen másra használja azt. És megszentségteleníti, mint Bélsaccára szent edényeket. És ez a mi életünkben talán úgy látszik, hogy a legtöbb alkalom és Isten tisztelet után úgy megyünk haza, mintha nem is hallottunk volna semmit. És egy tapottat sem akarunk tenni azért, hogy kicsit igaz, legalább kicsit próbáljuk igazítani az életünket ahhoz az igéhez, amit Isten a szívünkre helyezett. Egy történetet olvasok befejezésül. Halkan betettem magam mögött az ajtót, a világos folyosón az ápoló nővér jött felém. A vége felé közeledik, mondta halkan. Miközben tovább mentem, gondolatom még mindig a csendes betegszobában időzött. Ott feküdt ez a kiváló orvosasszony, aki csak másokért élt. Miről is beszélgettünk? Nagy tiszteletű úr, nagyon-nagyon nehéz itt ilyen tehetetlenül feküdni. Fájdalmai vannak? Igen, de nem ezek kínoznak engem. Látja, és egyszerre fényes könnycseppek peregtek alá jóságos arcán. Most annyi elfoglaltság után olyan sok időm van végig gondolni a saját életemet. Megláttam, hogy milyen sok mindent fordítva csináltam. Mennyi mindent elmulasztottam. Isten elé fogok állni egészen üres kezekkel. Itt van egy mérleg. Az egyik serpenyőben súlygyanánt ott van mindaz, amit Isten tőlem elvárt, amikor életre hívott. És a másik serpenyőben van az, ami történt. És ez a serpenyő olyan könnyű, és úgy emelkedik fölfelé, hiszen nincsen benne semmi. El akarta folytani könnyeit, de azok csak előtörtek. Elgondolkoztam, és mintha látomásom lett volna. A saját mérlegemet láttam Isten kezében. És ó, borzalom! Ugyanaz volt a helyzet. Mélyen leszállott az a serpenyő, amelyben a súly volt. Így gondolta el Isten az életemet. És ott volt a másik serpenyő. Ebben volt az, ami lett az életemből. Igen, ez a serpenyő nagyon könnyű volt. Bélsaccárnak azt írta föl az isteni kéz a falára, hogy megmérettél, és könnyűnek találtattál. Vajon hány és hány ige van, amit mintha nem is hallottunk volna, úgy bánunk vele. Isten oda tette a mérleg egyik serpenyőjébe az ő igéit. És vajon mi történik a másik serpenyőben, a mi részünkről? Én tudom azt, hogy az ige átmos, az ige formál bennünket, de ha nincs bennünk akarat és cselekvés, hogy azt beépítsük az életünkbe, és valamit változtassunk annak kapcsán, mit gondoltok, miért vannak az új szövetségi parancsok? Miért? Azért, mert Isten ezt várja tőlünk. És mint Belsaccár sokszor a szent edényekkel, úgy bánunk mi is az Isten igéivel. Ezzel küld ma bennünket Isten, hogy gondoljuk át a mi életünknek a serpenyőjét, akár azt a mai igét is csak, amit ma beletett az egyik oldalra. Mit kezdünk vele? Mi lesz a másik oldalon? Nem fogunk-e túl könnyűnek találtatni? És most, amikor imádkozunk, kérném azokat, hogy álljanak fel, ha van ehhez bátorságuk, és szeretnék Isten előtt kifejezni, hogy szeretnének bűnbánatot tartani. Mégpedig azért, mert szembe jött ez velük, hogy mennyi igét hallottak már, és szinte üres a serpenyőnk másik fele. Ha most úgy érzed, hogy Isten megmérne téged, akkor bizony most könnyűnek találna, és el kellene, hogy ítéljen. Ha szeretnél ezért bűnbánatot tartani, akkor állj fel. Vagy hogyha szeretnél elhatározni magadat, hogy Isten szent lelke és Isten ereje segítsen benne téged, hogy ezt tehesd, amit mond az ige, hogy Okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző, jó és tökéletes. Ha ebben szeretnéd elhatározni magad ebben a változásban, állj föl, szeretnék érted imádkozni. Vagy, és ez az utolsó, hogyha azt gondolod, olyan sokat ítélkezem emberek fölött, és a saját mérlegemre nézek, akkor talán jobban kellene bíznom az Istenben. És jó lenne, hogyha más emberek mérlegét is, és annak megítélését rá tudnám bízni az isteni ítéletre. Én pedig szeretném magam elhatározni abban, hogy határozottan az Isten igéjéhez ragaszkodok. Ha úgy gondoljátok, hogy ezek közül bármelyiket is szeretnétek, hogy imádkozzak értetek, akkor majd álljatok fel. Most pedig imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk ma eléd. És köszönjük neked, hogy Nebukadnecárnak a története is, Bélsacárnak a története is tanít bennünket. Mégpedig arra, hogy legyünk valóban előtted egyenesek. Szeretnénk, Uram, imádkozni mindazokért, akik most bűnbánattal álltak föl azért, mert velem együtt úgy vannak, hogy mennyi igét hallottunk már, és szinte üres a serpenyünk másik fele. És ha te most, ma megmérnél bennünket, minket is könnyűnek találnál, mint Bélsacárt. Könyörgöm, Uram, azért, hogy fogadd el a bűnbánatunkat, és hadd változtassunk az életünkön. Imádkozom azokért, Uram, akik arra az elhatározásra szeretnének jutni, és Isten lelkének erejét kérni tőled, hogy tényleg tudjunk élő és okos Isten tiszteletként odaszánni magunkat. Uram, azokért is imádkozom, és könyörgöm, akik azért állnak, mert ők is úgy látják, hogy sokat ítélkezünk más emberek fölött, és a saját mérlegünkre tekintve olyan elnézőek vagyunk. Hadd bízzuk rád, Uram, az ítéletet, és mi pedig hadd azon munkálkodjunk inkább, hogy az emberek megmeneküljenek. Hadd ragaszkodjunk mi a te igédhez, és hadd hirdessük azt tisztán, úgy, ahogyan az előttünk áll. Adj, Uram, bátorságot ahhoz, hogy megmerjük mondani az igazságot, és felmerjük kínálni emellett a kegyelmet, hiszen te ezért jöttél, Úr Jézus, hogy kegyelemben részesíts minket. És köszönöm neked azért, hogy azt, hogy most figyelmeztetett az igéd, újabb lehetőség, újabb döntés áll előttünk, és mi ugyanúgy felelősek leszünk a saját döntésünkért, mint ahogy felelős volt Bélsacár a sajátjáért. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és hadd dicsérjünk, hadd dicsőítsünk téged, hadd emeljünk fel arra a helyre az életünkbe, ami valóban a tiéd, és ami téged illet. Legyél, Uram, te a mi életünk Ura, és hadd legyél te az, akit egyedül dicsőíteni tudunk és akarunk. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál minket.